folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
8 óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, ma nagyon kellemes 22 fok, maradjon ez így.
Kicsit párás.
Lazítsatok. Ja, ne, én a klímás játékunkra gondolok.
Ja?
Nagyon, most ránéztem a monitorra, 22 fok, víva plusz-minusz, a két csapat összerezdül.
Vagy nem kell ez a csodálatos klíma senkinek, és nem szavaztok már, hogy nem állítotok?
Így van, így van. Úgyhogy nem is baj, ha ez ma így marad. Jó, regisztráljatok nyugodtan, hogy megnyerjétek a klímát. A plusz-minusz gomb között van egy kicsi kör. Ott, ha beírjátok a neveteket, beírjátok a számotokat, akkor tulajdonképpen visszatudunk hívni benneteket, mert valaki 10 óra előtt nyer egy gyönyörű klímát.
Bizonyám, eddig kettőt kiadtunk, van még belőle 1, 2, 3, meg még egy plusz. Az a legkreatívabb hallgatója. Lesz szerintem az a kreativitás, hogy minél többször álligatsz.
Igen.
Egy tulajdonképpen igen.
Igen. Igen. De egyszer tudod csak megnyerni, ugye? Tehát, itt hogy van. nincs más a lehetőség.
Tehát ebben az esetben akkor nem kreativitásról, hanem inkább aktivitásról van szó.
Igen.
Minél aktívabbak vagytok, annál inkább van esélyetek arra. Azt nem történt meg mondjuk, hogy két klímát nyertek, de
arra vigyázzunk azért. De családon belül egyébként lehet. Családon belül lehet. Na, nekünk pedig vendégünk van itt a stúdióban. Jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt! Hát még nem is beszéltünk rólad, hogy érkezel. Váratlanul, mint egy üstökös, milyen szép felvezetés.
Igen, nem? Jó, hogy nem csapódtam bele. Jó, lennem az úrja.
Sánitki Krisztián a vendégünk, magyar csillagászunk, aki az év második napján üstököst fedezett fel. Hát mikor mi ezt elolvastuk, azt gondoltuk Krisztiánnak a műsorunkban a helye, annyiszor beszélünk mi csillagászati témákról.
Úgyhogy nem értünk hozzá.
Úgyhogy nem értünk hozzá, és csodáljuk az univerzumot, és az ehhez kapcsolódó filmeket, és mindent. Üstökös fedeztél föl, ami be is csapódott gyorsan. Jól mondom, ez az volt, ami becsapódott a Norvég tengerbe?
Nem, ez két különböző történet. Idén nagyon aktív voltam.
Nagyon mész most.
Az üstökös, igen, üstökös az elment, hál' Istennek, nem jött a fejünkre.
Nagyon röhögtem, amikor beírta nekünk Júlia munkatársunk, hogy a múlt hét páratlanul sikeres volt, nem tud jönni, mert egész éjjel tiszta az egész, ezért az eget tanulmányozzam.
igen, ennyi műhelytitkot állunk, hogy hétfőre voltam betervezve.
Igen, de nem tudsz jönni, mert tiszta az ég.
Igen, és hát akkor én 4-5-kor fekszem reggel hajnalban, amikor világos, és hát akkor ide jönni 8-ra, az csúnyán néztem volna ki, meg nem találtam volna szavakat. Tehát most ugye ma borult volt, de én előtte 9 éjszakát végigészleltem, és az ilyen éjszakai műszak.
Na hát végigészleltem. Igen, mi nagyon örülünk, hogy itt vagy, nincs szerintem annál rejtélyesebb dolog, mint az ember egy nyári este fölnéz az égre, és próbálja megfejteni, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, honnan jövünk, és mi a fene történik itt felettünk. Hát ha beszélgetés végére egy kicsit közelebb jutunk ehhez is. Egyébként. Hogy zajlik egy ilyen felfedezés, amit te felfedeztél, ami azóta talán a nevedet is viseli, így elnevezted szerényen magadról. Ezt nekem tetszett.
Igen. Hál' Istennek, nem? Az üstökösöket, azokat elnevezik a felfedezőjükről. Ez egy sok évszázados hagyomány. A kisbolygó, amit meg most március elején találtam, ami becsapódott, azt meg nem nevezheti el magáról egy csillag. Az sem, annak más nevet kell majd találni, de csillagászok leleményesek, és egymásról elnevezgetik. Tehát magadról nem nevezheted el, de
a haverról,
aki ott ül. De én elnevezem a Béláról, és akkor meg vagyunk. És akkor
lesz, te elnevezed Béláról is, Béla, soha az életben nem talál egyetlen egyet se, akkor neked nem lesz?
Hát ismerünk rosszban lévő tudósokat, annak például lesz. Ez lehet.
Te volt már olyan, hogy rátelefonáltál még? Béla, amúgy én neveztem, hol van? Egy-egynek kellene lennie?
Hát ilyen talán nem volt, de időnként egyébként futnak be kérések, mert ez azért eléggé exkluzív. Hogy
na mesélj egy kicsit, ugye mindenki látta a Don't Look Up című filmet, ahol Leonardo DiCaprio és az ő kis barátnője felfedezi ezt a kis bolyót. Ez nagyjából így kell elképzelni, te üldögélsz ott egy ilyen nézetrács előtt, számogatsz valamit, majd egyszer csak egy gyanús mozgásra felkapod a fejed, és azt mondod, meg vagy te kis huncut, látom, hogy közelítesz?
Valami ilyesmi, persze nem ennyire látványos, vagy nincsen vizualizáció, nem ilyen nagy falak előtt dolgozunk, sok-sok képet készítünk, megy a távcső, ma már automatikusan szkenneli az eget, mi úgy mondjuk, tehát fotózza, ilyen csempézi, ahogy mi mondjuk, és én azon keresem a mozgó objektumokat, mindenre lövünk, ami mozog. Ez azt jelenti, hogy van olyan 100 felvételt átnéz az ember, több ezer hamis jelöltet, amit kidob a számítógép, ezt embernek kell ellenőrizni, és akkor időnként, éjszakánként egyszer-kétszer a szerencsés vagy, hogy hetente egyszer-kétszer beüt a krach, és találsz valamit a képen, ami megy, seder, vagy oson, és ami nem is
seder, vagy ocsony.
Igen, ez abszolút szakmai zármilyen.
És papíron, matematikai számítások, egyszer csak rohansz a kezedbe, és riadtan kezdesz telefonálni, hogy valami közelít a föld közé, vagy a föld felé.
Ez majdnem így történt meg most március elején, mert itt találtam egy ilyen kis mozgó fénypöttyöt, És elsőre, mikor megtaláltam, akkor még 1%-ot adott a becsapódásra ezek a szoftverek. Ezeket számolják, azért nem rohangálunk már papírokkal, és amikor visszatértem rá egy fél óra múlva, és újra megfigyeltem, és az új helyzetét megmérem a csillagok között, és beütöttem a gépbe, a számítóprogramba, akkor szinte, mint a filmben kijött alul egy vastag betűs sor, csak nem volt piros és nem villogott, hogy impact, tehát hogy becsapódás. És kiírta, hogy másfél órával később, akkor már a helyet is megadta a szoftver, Izland fölött be fog ez az égítés csapódni.
A méretet tudod, vagy elkezdett felhívni a feleséget? Nagyon szeretem. Nagyon fognak hiányozni. Tudod, hogy mekkorát találtál, vagy csak azt tudod, hogy jön valami, ami becsapódik 3 óra múlva?
Igen, azért nem volt nagy, ebből nagyobb hisztéria, mert az azonnal látszott, ez a fényességéből látszik, hogy milyen fényesnek mutatja a távcső, és azt tudom, hogy milyen messze van, mert ki lehetett számolni, hogy olyan 2-3 méter átívelő, tehát mint ez a stúdió mondjuk, vagy akkora se, és azt tudjuk, hogy ez ártalmatlan, mert ez a földi légkörbe szinte fölrobban elég, meg a helyet is tudtuk, hogy az Atlanti óceán fölött, tehát ez bele fog potyogni a tengerbe, ha csak nincs ott egy szerencsétlen hajós, akkor.
De van egy riasztási lánc, amit neked ilyenkor be kell tartani, egy protokoll, akit hívnod kell, hogy gyerekek, észlelek valamit, ami becsapódik.
Én a Nemzetközi Kisbolygó Központban, ilyen is van, küldöm be az adataimat. És onnan kezdve a számítógépek elkezdenek dolgozni, ezt én is most tudtam meg, mert miután ez megtörtént, aztán a NASA, meg az ESA, az Európai Ürügynökség is kiadott egy meldöngető közleményt, hogy ők ezt látták az én koordinátaimat, és mind a kettőnek van egy ilyen riasztó rendszere, és az 40 percen belül jelezte, hogy itt van egy becsapódás, és elindult ez a riadó lánc, vagy ilyen szakmai lánc, ezzel én is most szembesültem, az első ilyen eset volt. Ugye ez volt az 5. az történelemben, hogy egy égitestet a becsapódás előtt felfedeztünk.
5. a történelemben, amikor észrevetted, és 2 óra múlva meg is jött.
Igen, az előző 4-et mind Amerikában találták, ezt most itt.
Azt a
kicsi Magyarországon sikerült felfedezni, és én is most látom, hogy így működik a lánc. Azt nem tudom még, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk lakott terület felett történik, akkor hogy megy tovább, vajon ez a
riadólánc?
Hát, hogy a polgári védelmet, tehát, hogy akkor valószínűleg létezhet egy Amerikában biztosan egy további lánc, hogy ha veszélyes, hogy akkor mi történik.
Iszik az ember egy pohár pezsgőt, amikor már ugye nem tudja látni a légkörbe belépés, mert lehet, hogy a föld másik oldalán történik, de így gondolsz rá, hogy na most érkezett meg.
Eszik egy csillagtököt.
Igen.
Ezt most én fedeztem föl, hátradőlsz, elszívsz a cigit, és azt mondod, wow, azért ez egy óriási élmény
csillagásznak. Nagyon jó volt. Az utolsó képet az 11 perccel a becsapódás előtt tudtam csinálni, akkor már látszott a képek, hogy nagyon gyors, tehát egyre nagyobb csíkot hagyott a képeken. Ugyanolyan idő mellette, hogy közel, akkor már csak 11.000 kilométerre volt.
Lőttél a monitor előtt egy selfie?
De az volt benne jó, hogy az este azt hiszem 8:30 körül találtam, és ébren volt a családom. Annyi szakmai titkot elárulok, hogy minden éjjel észlelek, ezért nem megyek ki a Mátrába a távcső, hanem otthonról interneten keresztül dolgozom. Tehát a nagy szobába.
Hát már az sincs, már hogy föl a hegyre, meg ilyenek.
Nem, fagyoskodás, meg ilyesmi, ugyan már nem.
Figyelj csak, hogy van a NASA, van az ESA, meg az IZÉ, meg a nem tudom mi, hogy ők nem akkora apparátus, hogy ezeket ők veszik észre elsőként, vagy őket ez nem is érdekli?
Mint mondtam, az előző 4-et ők találták, én találtam eddig 70 ilyen földsoroló kis bolygót, ők 18 000-et, tehát van ott apparátus, de az égbolt az nagy, illetve ugye vannak a nappalok. És egy ilyen kicsi égitest, az annyira aprócska, hogy gyakorlatilag becsapódás előtt mondjuk egy fél nappal észlelhető a távcsövekkel, mert távolabb túl halvány. És egyszerűen, ha ott nappal van, és nálunk van éjszaka, akkor csak én tudom megtalálni. Visszatérve az előző gondolatra, mert ez a nagy élmény volt, csak el akarom mondani, szóval még ébren volt a családom, meg a 11 éves kislányom, és akkor együtt velem szurkolták végig, mondtam, hogy ha gyerek, itt van egy becsapódó kisbolygó, erre rámutaztam mindig, és akkor a kislányom le se feküdt 10:30-ig. Nem vagyok benne biztos, hogy a tudományos kíváncsiság motiválta, mert másnap iskola volt, de együtt izgultak, és akkor néztük az órát, és akkor igen, most érjen szóval a légkört.
Ez már a 70.
Akkor már olyan sok becsapódott.
Hát, azok mind elmentek, ez becsapódott, és hát lehet, hogy ilyen nem lesz többet. Ha statisztikai alapon nézzük, akkor ez volt az életemben.
De az elsőként egyetlen. Azért nem amerikaiként megtalálni, ez egy óriási dolog. Ha már a Don't Look Up című filmet említettük, ugye nyilván ez is sokakat foglalkoztat. Reális esély lehet, hogy egyszer csak rábüksz arra, és tudod, hogy becsapódik, és nagyon nagy, vagy az összeset tudjuk, és így váratlanul nem jelenhet meg, és nincs olyan, hogy 3 hónap, és itt van valami borzasztó nagy földgyilkos. Hogy hívták a filmen? Földgyilkos, vagy nem tudom, bolygógyilkos, bolygóölő aszteroida. Keringenek ezek, vagy tudjuk, hogy ez az elkövetkező 50-100 évben nem keresztezi a Föld pályáját?
Jöhet váratlanul, pánikot nem akarok kelteni, viszont a nagyokat, amik komoly katasztrófát okozhatnak, azokat már felfedeztük. Ennyivel beljebb vagyunk, hogy az ilyen egy kilométeres vagy nagyobb kisbolygókat, amik igazán nagyot tudnak ütni, mondjuk egy országot letarolni, azokat már gyakorlatilag mind ismerjük. Az elmúlt évtizedek eredménye. Most azon vagyunk, hogy a 20-as évek végére olyan 100-120-140 méterig megtaláljuk az összeset. Ezen dolgozunk. Ez a NASA-nak most a projektje, és akkor 20-tól 30-ig pedig szeretnének lemenni olyan hát olyan 30 méter körülire, és akkor azt mondjuk, hogy a 30 méternél kisebbek, azoktól a légkör már nagyjából megóv minket. Ehhez tudni kell, hogy most ismerünk 28 ezer ilyen földközeli kisbolygót, és ha le akarunk menni 30 méterig, a becslések szerint kb. 1 millió van belőlük, tehát van még meló.
Mondjuk egy 100 méteren csapódik be, akkor mit okoz?
Most néztem utána, mert hogy akkor mondjunk egy dátumot is, hogy legyen miért várakozni. 2029. április 13. Péntek
13.
Nem kell beírom. Ekkor az Apophis nevű 370 méter átmérőjű kisbolygó el fog jönni tőlünk 30 ezer kilométerre. Ez már a geostacionárius műholdak alatt van. Ez azért lesz jó.
Ez mert mekkora? Ez mekkora?
370 méter. Ez nagyon, ez most megnéztem, 1200 megatonnás robbanást okozna.
Atya úristen.
Mert a cárbomba, ugye a legnagyobb hidrogén az 50 megatonnás, tehát ennél 20-valahányszor nagyobbat. Ha becsapol, ez a legveszélyesebb égetés, elmegy mellettünk, tehát nem kell aggódni, viszont mivel ilyen közel lesz, szabad szemmel látható lesz. Tehát olyan fényes lesz, mint a göncölszekérnek a csillagai. És pont este lesz nálunk.
Húz, mint
nem, ez csak egy kis pötty lesz, ez viszont fogod pötty látni szemmel, ahogy egy-két óra alatt átmegy a félégen, ahogy elmegy mellettünk.
Azt, az nagyon
ilyen
közel
van. Ezer évente van statisztikailag egyszer. Kilométer. Igen, az nagyon, de hát azért...
Mikor frissítetted a számítógépből?
ez nagyon fizet. Szóval ez azért, mert szabad, és ezer évente van egyszer. Hát ritkább, mint a teljes napfogyatkozás.
Igen, földhold távolság 300 ezer, és csillagászati szempontból nagyon közel van. Hát a 30 ezer az légköri magasság, kis túlzással. Nem légköri, de hogy tényleg nagyon közel van. Megnézzük majd szabad szemmel.
Igen.
De akkor bolygóülők, ezek a nagy klasszikus filmek, bolygóülők, ezért akkor ezek nincsenek.
Amikről beszélünk, ezek a sziklák, amik itt keringenek a naprendszerben, általában néhány éves keringési idővel. Ugye a sztoriban egy üstökös van, ami messziről érkezik.
Naprendszeren kívül lehet, csak
hát
jön.
Kívül, vagy legalábbis nagyon messziről, léteznek ilyen millió éves keringési idő, tehát amit nem láttunk soha és nem tudunk. Kétségtelen, hogy azok között lehet olyan, amit egyszer ugyanígy felfedezünk, és bizony ütközési pályán van. De ennek nagyon kicsi a valószínűsége.
Szóval van esélye.
Mit mondanak most a csillagászok? Nagyjából hol tart az univerzum méretileg? Csak hogy értsünk egy-két olyan számot, ami emberi agyal felfoghatatlan, csak segíts egy kicsit nekem megérteni.
Elképesztően hihetetlenül nagy.
Hol tartunk? Mi végtelen?
Végtelen nem.
Van egy fal, és
végtelen,
ott a vége.
Végtelenen nagyon kell vigyázni. Ez egy nagyon... A végtelen, az egy kicsit filozofáljunk, a végtelen az nem egy nagyon-nagyon-nagyon nagy szám. A legtöbb ember fejében a végtelen úgy ér, hogy ez valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. De a végtelen az végtelen. Ezt egyszer tessék végig gondolni, és akkor rájövünk, hogy nincs értelme a végtelennek. Akkor semminek sincs értelme. És az univerzum sem végtelen, csak nincs egy ilyen széle, ahol lelóbálhatjuk a lábunkat.
De akkor mi van
úgy kell elkezdeni, ugye erre nagyon jó analógia a Föld. Hiszen ugye a Föld a gömb, mint test, ugye van egy mérete, 12.600 km, de a felszínén a végtelenség mehetsz körül. Okay. A gömbnek a felszíne az valójában végtelen, miközben maga a gömb véges. Valami ilyesmi az univerzum is, hogy nem végtelen, de nincsen határa, ha mennél benne, hogy idő után visszaérkeznél ugyanide az ellenkező irányból, pedig te úgy érzékelnéd, hogy tök egyenesen mész.
Akkor mondj nekem egy számot arról, hogy nagyjából hány galaxis van, csak hogy értsük a méretet, hogy mi egy galaxison belül, egy naprendszeren belül vagyunk, egy pici bolygó valahol ott nagyon messze a szélén. Mondjuk a tejútnak a szélén. Ugye van a mi kis bolygónk, a naprendszer és a tejút. Megközelítőleg hány galaxis van, amiben milliárdnyi csillag és bolygó van. Körülbelül most mit mondanak a csillag? Mi ez így? Van egy közmegegyezés, hogy figyelj, szerintem 33 milliárd galaxis azon belül.
Most azt hiszem 200 milliárd a közmegegyezés.
200 milliárd galaxis.
Igen, ez a Hubble űrtávcsőnek a felvételeiből tudjuk, az belelő egy nagyon kis szeletébe az univerzumnak, ellát milliárd fényévekig, ott megszámolják, és felszorozzák az egész égre. azt tudom, adjunk egy feladatot is a hallgatóknak, hogy ha ezt a csillagok számával megszorozzuk, egy átlagos galaxisban mondjuk 300 milliárd, akkor 10 a 22-en darab csillag van az univerzumban.
200 milliárdszor 300 milliárd.
Az igen, az 10 a 22-en, ezt ráírja, egy papírt elő kell venni, mert ezek a, ugye, ezek a fölírt alakok eltörlik az okot, és tessék egy egyest, és utána 22 darab nullát leírni.
Nem mondjátok, hogy ez se ír van mellett.
Ha ezt így megnézi az ember, akkor... akkor így ez mekkora.
Nem mondjátok, hogy ez se egy jó érva mellett, hogy valahol csak még van valami intelligencia. Van nem. Valaki, van, ez, nem van, hogy nem vagyunk egyedül. Hát ennek matematikailag nem szabad kijönnie, igen, hogy egyedül vagyunk.
Matematikusok, meg a statisztikusok, mi is bólogatunk. A biológust egyszer hívjatok el, lehet, hogy másképp fog nyilatkozni. Ez egy ezer, én is nemrég szembesültem. Azt mondják, hogy ez az RNS, DNS, ahogy öröklődik, ez egy annyira bonyolult dolog, hogy egy biológus lehet, hogy hiába van ez a nagyon nagy számú csillag, majdnem mind körül bolygó, tehát legalább ennyi bolygó is van az univerzumban 10-22-en, ők azt állítják, én úgy tudom, hogy nem biztos, hogy ez olyan sokszor megtörtént, mert annyira bonyolult a reprodukció, ez a biológia reprodukció. De aztán fene tudja.
Tehát számszakilag igen, de biológiailag sajnos. Nem tudod, mikor fogom elhinni, ha megjelenik, az ufókok lesz.
Ha megjelenik. Igen, igen, igen. Te, aki egyébként minden este felnézel az égre, gondolkozol azért ezekben a metafizikai kicsit spirituálisabb kérdések, hogy ki a fene hozta létre, mi ez az elképesztő kreatív intelligencia, hogy lehet ez ennyire tökéletes, hogy lehet ennyire jó, hogy tud valami, ami ennyire perfekt és tökéletes és jó, magától megszületi hirtelen egy robbanásból azt mondja, és most akkor létezem, és itt vagyok, és elkezdek tágulni, és intelligensebbnél intelligensebb dimenziókat és egyedet hozok létre. Én nem hiszek ebbe, hogy ez csak úgy magától megtörténik. Ez egy nagy metafizikai kérdés neked, hogy mi a fenét nézek én az égen, vagy kinek a művét?
Nem, mert én nem gondolom, hogy kinek a műve.
Nem gondolod.
Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a természet hozta létre, és ugye ez egy nagyon érdekes fordított logika, hogy olyan tökéletesnek tűnik minden, annyira klappol minden, hogy mi létezzünk. De ez fordítva van, mi azért létezhetünk, mert minden klappol benne. Tehát mi csak egy olyan univerzumban létezhetünk, amiben minden klappol. Ez a trükk benne, tehát nem létezhet, érted? És akkor ez azt kelti, mintha ezt valaki csinálta volna.
Nincs, szerinted nincs egy szervező
el. A természet törvényei beállították úgy az elektronnak a tömegét, a gravitációs állandót.
Igen,
a minden,
maguktól azt gondolták, hogy ezt kifundáljuk, beállítjuk, és így hozzuk létre.
Lehet, hogy ez nagyon sokszor, meg univerzumok keletkeznek, vannak ilyen emléktek is, rendszeresen végtelen, vagy nagyon nagy számban keletkeznek, és akkor van, amelyikben jók a körülmények, az megmarad, van, amelyikben nem jók, nem jól állítódnak be a mindenféle fizikai állandók, és lehet, hogy az összeomlik mondjuk egy 20 másodperc alatt, ahogy a Millennium Falcon ugye fénysebességre gyorsul.
Ú, de jó, ez azt is mond, hát az milyen hidegrázós, amikor fénysebességre gondol. Fogunk időben utazni, szerinted? Te, mint csillagász? Megjelenik egyszer egy féregjú, gargantula, fekete lyuk, amiben nem esünk darabjainkra?
Most még nagyon nem látszik, hogy ez hogyan lehet, hogy lehet megoldani. Most még úgy tűnik, hogy nem, de rengeteg tudóson, régmúlt tudóson kacagunk vagy mosolygunk azért, mert azt mondta, hogy ez soha nem fog megtörténni. És aztán mégis megcsináltuk. Tehát most nem látszik az időutazás, de lehetséges,
de maga a gravitáció és a fekete lyuk az teret és időt görbít, ezt tudjuk, tehát ez, az idő
igen,
relatív.
Ez így van.
Tér
igen,
van, nem
igen,
idő,
igen,
nem?
Az idő, igen, 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 téridő van.
Téridő van,
egész
pontosan.
Együtt létezik, ez nagyon nehéz, mert ugye járunk, az óra meg a falon van, és akkor ez külön van, de a téridő az együtt ugye Einstein nagyon sokszor idézik, neki talán így hétköznapi nyelvre lefordítva ez volt a nagy dolga, hogy rájött, hogy ez a kettő együtt jár, és ráadásul nem is abszolút. Ugye relativitás elmélet, azért ez a neve, mert hogy az idő, már korábban azt mondták, hogy az idő az abszolút,
az, állandó,
az mindenhol
ugyanúgy jár. És közben
kiderítette, hogy nem, mert hogy függ a gravitációs erőt a sebességtől.
Figyelj, bármi megtörtént, azt se gondoltam volna senki, hogy Kisvárdán lesz Meki.
Akkor minden lehetséges.
Igen. Na mindjárt folytatjuk a beszélgetést Árnecki Krisztián magyar csillagászunkkal. Egy kicsit ilyen metafizikai boncolgatások árán jutunk el, majd hát, ha megtalálja mindenki kicsit jobban a saját valóságát. 8:30 van, itt vagyunk rögtön, klímás játékunkat nem elfelejteni, lehet hőmérőt tekergetni, mi pedig jövünk vissza mindjárt.
Balázsék nevetésben gazdag műsorát a megújult Eurojackpot támogatta.
Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Folytatjuk tovább a beszélgetést Sárnecki Krisztiánnal, a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont csillagászával, aki már elmondhatja magáról, hogy a nevét viseli egy felfedezett kisbolygó. De hogy te elmondtad, hogy akár bármiről elnevezhetjük, és a lányod is visel már egy kisbolygó nevet, tényleg?
Igen, igen, a Málnak is bolygó, mert neki sikerült a Szofia Málnak ereszt nevet adni, és a Szofia Már volt, mert ez egy általánosabb név, de a Málnát, az sikerült.
És ez bejegyzik valahova? Be is jegyzik.
Igen, ez a kisbolygó katalógusába, ahogy a kisbolygónak van neve, és hát elvben ez most úgy gondoljuk, hogy ameddig a kultúránk létezik, ez már ezt a nevet fogja viselni.
Mekkora készülőszöveget kellene ajánlani, hogy ha felfedezel valamit, legközelebb rólunk nevezd el?
Ez egy nagyon... kérdés, ilyen nem messze, ez tudomány.
Tudod belőle támogatni abból a pénzt.
Legyen egy kisbolygó, ami egyszer hárunkról kapta a nevét, és azt mondta, hogy srácok, megvan.
Erre nagyon figyelnek, ezt így nem lehet.
Miért most azért? Azt mondod, hogy te a Balázsék című műsor rajongója vagy. Ezért a kisbolygó leve Balázsék lesz.
Ez így lehet.
Hát aztán, hogy hónap megyek a bőröndel, az egy másik
érdés. Mondjuk azt nem lehet, hogy... De mondjuk például lehet, mert hiszen van, mondjuk pláne az egyes lemóban magándonáció, és mondjuk az ismert számítógépes guru az engem támogat, akkor én ezért egy kisbolygót azt valószínűleg nem engedni a bizottság, mert hogy van egy ilyen átrás. De ha érdemei elismerése mellett akkor történik ez az elnevezés.
Na jó, gondoljánk, ha legközelebb van, hogy felfedezem. Már van a család, a kiskutya, a guppi, már mindenkiről elneveztél.
Teréz anyáról is van elnevezve kisbolygó.
Hol tart most a tiéd, amit felfedeztél? Nagyjából naprendszeren kívül van, vagy az már elment és hús, vagy az naprendszerünk pályán van, és kering a nap körül?
A kisbolygók azok mind naprendszer pályán. Az üstökös az el fog menni messzire. De egyébként egy érdekes dolog, kérdeztél még korábban, hogy honnan tudom meg, hogy nem jönnek be az UFO-k. Ez most egy érdekes téma, ugyanis már két olyan, egy üstökös, meg egy kisbolygót is találtunk, amiről teljesen egyértelmű, hogy a naprendszeren kívülről érkezett. És hogy szoktam-e filozofálgatni arról, hogy az élet meg hogy arról komolyan szoktunk beszélgetni, hogy tudok én megkülönböztetni azt, hogy egy kis fénypötty, amit én észlelek, és a naprendszeren kívülről jött, az egy szikla, vagy egy kutatásokat végző idegen űrhajó.
Nincs szélvédő.
De én a távcsővel, a legnagyobban még a Hubble űrtávcsővel, csak egy kis pottyot látok, ami megy. És azt látom, hogy ez a naprendszeren kívülről érkezett, és oda távozott. Elvben ennyiből nem tudom megmondani, hogy ez egy cikladarab, ami egy naprendszerből kidobódott, ami lehetséges fizikailag, vagy akár egy idegen űrhajó is lehet.
Igen, erről volt is könyv. Ugye nem tudom, az Évi Lőbnek olvastad el a könyvét, egy szivar alakú tárgy, ami belépett és el is ment.
Mire
felfedezték, már elment, és azt mondja, hogy sem a formája, sem a mozgása nem azt adja, hogy ez egy kő a naprendszeren kívülről, hanem ez egy intelligens életforma, ami áthaladt a naprendszeren, és erről kiadott egy könyvet. Elolvastam, ami nagyon tetszett. Eljátszik a gondolata, hogy egy intelligens szivar alakú űrhajó ment át a naprendszeren. Igen. Ezt ő próbálja bizonyítani.
Igen, mi szakmában nem hiszünk őnek, de azért, mert nincs elég, nem azért nem lehet, hanem mert nem tudja jól megalapozni igazi érvekkel. Az volt a baj, hogy ezt nagyon keveset tudtuk észlelni, csak 2 hetet.
Így van, el is
és
ment.
Nem tudtuk, mert hogyha, és halvány volt, mert ha tudnánk róla színképeket készíteni, tehát spektrumot, fölbontanánk a fényét, mint a szivárvány, ezt meg lehet csinálni távcsövekkel, akkor azt meg lehet, akkor már látnánk, hogy ha kőből van, ha fémből van, vagy ha mondjuk titánoxid tartalmú festék van rajta. Azt meg tudnánk mondani. Tehát ha lenne elég időnk, akkor már tudnánk valamit mondani. Plusz, ha elég mozgása van, akkor egy tömör szikla az másképp reagál a napsugárzásra, mint mondjuk egy üreges űrhajó. Tehát vannak lehetőségek. Tehát látnánk a különbséget. Az a baj itt a lőbbel, hogy nincs elég,
nem volt idő
alátámasztani, és ezért ez csak egy ilyen érdekes elmélet, amit ő nagyon jó meglovagol.
Igen, imádtam a könyvet. Mi lenne, ha holnap New York felé belebegne egy, és ott állna, mint számos skifiben. Anarchia, találnánk egy közös nyelvet, ami mondjuk a matematika lenne, nem tudnánk kommunikálni, mert egy teljesen más rendszerből jönnek, és nem lenne közös nyelv, vagy vége lenne a világnak, és az ember ezt nem tudná feldolgozni, és azonnal Samsung tévéket lopnának ki a Los Angeles-i kirakatokból. Mire tippelsz, ha egyszer csak ők azt mondják, hogy felfedhetővé válunk, és megmutatjuk magunkat nektek, mint intelligens népek? Hogy itt vagyunk, haló?
A válaszom igen.
Anarchia és minden? Mi lenne a közös nyelv? Te mint csillagász, hogy kommunikálnánk velük, ha nem azonos még a matematikai rendszerünk sem?
Hát mindenki azt mondja, hogy talán a matematika. ugye nem tudom, a Kapcsolat című film.
Érkezés, kapcsolat.
Ugye meg, hogy az érkezésben ugye ott látszik, hogy a nyelv az teljesen más, hogy nem is annyira triviális lehet kommunikálni sem. A kapcsolatban látszik, hogy ott a matematikát használják ilyen nyelvnek, illetve hogy a kapcsolatnak nagyon jó az a része, amikor ugye az emberi reakciókat, nem tudom, hogy jelenet, hogy mennek a katonai bázisra, és körülötte, és a vallási fanatikustól az Elvis imitátorokon
mindenki ott van.
Mindenki ott van, és mindenki a saját maga fejébe, meg környezetébe értelmezi ezt a dolgot, úgyhogy valószínűleg, amit mondtál, az mind lenne. Áhítat, pánik, rablás,
és
öröm.
És te miben hiszel? Te, aki minden este felnézel az égre, itt vannak már körülöttünk, vagy ezek mind rossz észlelések, és nem az UFO-kat látjuk, és valami nagyon nagy átverés van. Hamis illúzióvesztés, amit látunk. Vagy egyszer azt gondolod, hogy tényleg megjelennek?
Nem, szerintem nincsenek itt. Nagyon nehéz a térbe utazni, tehát én nem gondolom. De azt sem gondolom, hogy ez szándékos lenne. Jó hiszemű tévedésekről van szó legtöbbször.
Tehát
az látszik a beszámolókból.
Túl messze?
Igen, tehát én úgy gondolom, hogy ja, ez nehéz kérdés, mert az életet meg az intelligenciát külön kéne választani, mert ugye a Földön is 3,5 milliárd év óta van élet, de 2,5 milliárdig csak egy sejtű létezhetett. Tehát érted, tehát, hogy van-e élet, az szinte bizonyos a Földön kívül. Hogy van-e intelligencia.
Tehát ez egy ilyen óriási méretben, amiről beszélünk.
Igen, igen, tehát hogy nem látszik egyszerűen inkább az, ha ez a térugrás nem oldható meg, nagyon nehezen látszik, hogy ezeket a távolságokat, egy akármilyen élőlény hogy tudja átszelni, hogy tud 10 000 évekig élni, amíg egyik csillagtól eljutsz a másikig.
És az elképzelhetetlen, hogy valaki megugrotta?
Ugye mivel mi nem ismerjük ezt a módszert,
igen?
És én tudós vagyok, és próbálok úgy is gondolkodni, ezért úgy gondolom, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Ha elmegyünk a fantáziá világába, persze itt ugrálhat mindenki, de jelen pillanatban nincs rá tudományos bizonyíték, hogy bármikor idegen intelligencia járt volna a Földön, vagy a Föld közelébe. Ez nem jelenti azt, hogy nem történt meg, de nincs rá bizonyíték, ezért én azt mondom, hogy nem. Álmodozni persze lehet mindenkinek.
Filmről melyikről mondod, hogy jónak tartott csillagászként? Azért nagyon sok nagy sci-fi van nagy rendezőktől, ami a leghitelesebben adja vissza, nekünk nagy kedvenc mondjuk a Csillagok között, a Nolannek a filmje.
Ezek jó.
Fekete lyukak, féregjáratok, nagyon szeretjük, nyilván van benne a végén egy túlzás.
Én szeretem a régieket is, mert hálásnak el tudok vonat. Tehát beülök, és akkor a
nem a csillagász.
Tehát a Millennium Falconnak hangja van az űrbe, amit tudjuk, hogy nincs, de nem érdekel, meg megy ott a kisbolygók között. Tehát nem érdekel. Az egy érdekes tendencia, hogy mostanában ez a Csillagok között, a Marsi...
Mentőexpedíció.
Ezek szakmailag nagyon jók. Tehát egy divatba jött az, hogy a science fictionből science-t csinálnak. Tehát ezek, pláne az eredeti angol verzió, ezek szakmailag nagyon rendben vannak. Tényleg. És ez egy jó dolog, hogy úgy csinálnak érdekeset, hogy megkeresnek szakértőket, csillagász szakértőket, kozmológus, és szakmailag nagyon rendben vannak ezek a filmek. Ezért én is ezeket szeretem mind nagyon érdekesen, és jól dolgozzák föl, amiket mondtál. Az érkezés is, ezek jó filmek.
Annak mi értelme van szerinted, amit a Voyager csinál, hogy naprendszeren kívül már talán csillagközi térben visz egy keresztet egy embert, sugározni. Hát, ha valami. 1960, nem tudom, hármas holdra szállást, az Michelangelo emberi keresztmetszetét.
Egy aranylapot rácsavarozva, négy facsavarra.
Hát, hova megy az, és kinek megy egyáltalán? Mit keres a SETI, milyen hangokat? Van ennek realitása?
Számunkra már nincsen nyilvánvaló, mert 50 000 év mire oda fog érni. De elfben a Voyager elhagy a naprendszert, és elfben az anyaga nem kopik el, tehát ő millió évekig, amikor már itt régen nem leszünk, akkor is mozogni fog.
Mi hagyja?
Hát a saját energiája olyan nagy sebességet nyert, hogy a napnak a gravitációs vonzásából ki tudott szakadni.
És az tehát az energia hajtja, nem kell
megújtani. Nem kell, mert nem kell hajtani, az nem hajtó, mi már olyan sebességre gyorsult, hogy elhagyja, és ez elindul a csillagközi térbe. És
milliárdnyi fényévekre van valami, vagyis milliárd évig kell utaznunk, hogy odérjen, hogy onnan 1 milliárd év legyen, mire visszajön a válasz, hogy de, mi már a tigra nem leszünk, de, se föl, se semmi.
Megint a műszaki idő. Csodálatos az ember, ezek a Voyager szondák, én úgy tudom, hogy körülbelül egy lapos elemnek az energiájával sugároz, amelyik még működik. Olyan rádióeleket, amit egy lapos, vagy tehát nagyon kicsi. És ezt mi, ha nem tudom, 50 milliárd kilométerről a Földön tudjuk
fogni.
Azt nem.
Tehát vannak ezek a rádiócsillagász sztorik, hogy keresik a SETI-t, észlelik a távoli fekete lyukat, meg minden, ilyen azok a nagy parabolantennákkal. A 1950-es évek óta a rádiócsillagászok amennyi jelet összegyűjtöttek az univerzumból, az annyi energia, amivel egy pohár vizet nem lehetne felforralni.
Azt a mindenit.
Tehát ennyi adatból dolgoznak a csillagászok. És szerintem akkor... ez iszonyú jó, hogy ilyen picike morzsákból. Mégis mennyi mindent ki tudunk hámozni.
De akkor egy tulajdonképpen egy sima, egyszerű emberi vágy, egy intellektuális kíváncsiság, hogy menjünk és hát, ha találunk valakit. Mert az ember ilyen, hogy valakihez csatlakozni akar. Valós esélyünk valójában nincs megtalálni, mert ő vagyunk a szénakazalban, nem?
Még be is jöhet, de igen, ez a mondta, mindenki, ha a hétköznapi dolgok el is nyomják bennünk, mindenkiben van egy kíváncsiság, egy vágy, hogy honnan is kerültünk ide. És arra mindenki keresi a megoldását. Van, aki megtalálja a vallásba, valaki valami spirituális dologba, egy tudós, vagy én, mondjuk egy racionálisabb ember, pedig mi keressük a természet törvényeibe, vagy a SETI-be, vagy abban reménykedünk, hogy a most épülő 40 méter átmérő távcsöveinkkel már tudunk majd más csillagok körüli bolygónknak a légkörét elemezni, és ott mondjuk klorofilt kimutatni a felszínen, vagy ózonréteget a légkörébe, vagy vízgőzt több száz vagy több ezer fényévre levő bolygókra. Ez 10 éven belül rá tudunk bökni majd az égen egy csillagra, és azt tudjuk mondani, hogy annak a csillagnak a harmadik bolygóján van vízgőz, van ózonréteg, van a légkörében széndioxid, és még azt is, hogy látjuk a klorofilnak a hullámhosszát az infravörösbe, tehát még az is lehet, hogy zöld növények.
Ez a baj veletek, hogy exakt dolgokat kerestek.
Nem, ez a jó
viszont, ezt nagyon szeretem önetek, de a kreatív teremtő intelligenciát nem fogjátok megtalálni.
Nem, az a baj, hogy te ezt nem érted, és ezért
nem. Én hiszek a kreatív teremtő intelligenciát, azon, hogy a kreatív intelligencia valójában a formavilágon keresztül fejezik ki önmagát.
De ők a kreatív intelligenciával jutnak el idáig, érted? Csak van mögötte egy tudás.
Egy nagyon fontos tudás van mögötte.
Tanulás.
Egy dolog nincs mögötte, hogy valójában a saját kifejeződésünk a kreatív intelligencia. Így lép be a kreatív teremtő a formavilágba. A formavilág az univerzum.
Engedd el, ezzel
csak csodálom,
semmi más nem csinál az egészről. A kreatív intelligencia teremtésben belép a formavilágban, és így mutatja meg önmagát, hogy itt vagyok.
Ember védekezés, aki nem ért valami nagyot.
Ha Isten keresed, menj ki egy létre, ülj le, és csak hallgass a csendet, ott van a teremtő. A kreatív intelligenciában. Én nagyon sokat hallgatom. Én szentül ez gondolom, hogy amit kerestek, nem fogjátok megtalálni.
Ott van a kutya elásva, hogy hallotta, az egyetlen pohár vizet se lehetne felforralni, viszont aznak a sok szantál füstölőnek az energia felhasználásával. Hány pohár vizet fel lehetett
volna? De ez nagyon klassz, és a kettő együtt működik. Én azt hiszem, hogy
hát kinek tesz jót, az meg kell találni,
hogy kivel boldog. Hogy azt mondta, hogy igen.
Igen, igazad van, mester.
Igen. Taníts még minket.
Jó, oké. Az arról, hogy egy szimulációban élünk, amit Elon Musk mond, hogy az egész egy szimuláció, mit gondolsz, mint csillagász? Valójában...
Csomagmegőrzőben a reptéren, mint a Men in Blackben.
A reptéren, igen. Mennyire van realitás ennek, amit valójában átélünk. Tessék?
Számít. Ők se tudják, hogy a csomag megőrzőbe élünk.
És az, hogy önmagunkhoz jövünk vissza róla. 3000 évvel később, mint fejlettebb intelligencia, megugorva a téridő kontinuum nagy ellentmondásait, és mi magunk köszöntünk vissza UFO-k formájában magunknak.
Bevallom őszintén, most kicsit kezdem elveszteni a fonalat, de amit, mert 9 éjszakán nem aludtam az előző.
Meghaladtunk valamit ezer év múlva, és ezer év múlva a te kérdéseid is megvan a válasz, és azt a technológiát használva jövünk vissza most egy kicsit vigyázni saját magunkra. Tehát, hogy mi magunkat látogatjuk tulajdonképpen, akik ha fölnézünk az égre és UFO-kat látunk, azok ugyanúgy mi vagyunk. Csak már ismerjük azt a technológiát, amivel vissza tudunk jönni.
Tudom, ez egy racionálisnak mutatkozó arc szájából hülye hangzik, de nem hiszek az időutazásban.
Lehetetlen.
Tehát, hogy vissza... Iszonyú problémás.
Pont a
ugye ez ugye a paradoxon az önmagaddal való találkozásnak, meg hogy a megváltoztatni azt, ami már megtörténik. Ugye persze ezt úgy kerül ki, hogy létezik végtelen számú párhuzamos történet, és ha valahol beleavatkozol, akkor elindul egy másik szál. De ez lehet, hogy az interracionális agyamban ez nem megy be, hogy ugye klasszik, hogy visszautazol magad az időbe, és megölöd a nagy szülődet.
Igen.
És akkor megszületsz vagy sem.
Igen.
Tehát ezért az időbe visszautazás, az nem frankó.
Nem fogjuk tudni megugrani.
Szerintem van valami akadálya pont emiatt, valami a természet, valami akadályt állunk kezelni.
Mi a fenét várunk el, egy óraátállítást nem tudunk eltörölni az Unióban három vagy öt éve. Hogy az is szembe ugorhat meg az időutazás, mikor a szívószálakat nem tudjuk eltüntetni a földről.
És a MÁV-ról még nem is beszéltünk.
És a MÁV-nál még mindig sírre szarunk.
Hát ott van az igazi tér, meg főleg időugrás.
Mennyi idődet veszi el ez nagyjából, hogy visszatérjünk egy kicsit a filozófiai fejtegetések után? Ez egy megszállottság, ez egy munka, ez egy hobbi, ez egyszerűen minden. Nem úgy képzelem, hogy a lelked egy része csinálja a család dolgokat, de a lelked egy része mindig a Mátrába található obszervatóriumban van és a számítógép előtt. Nagy vágy, hogy egyszer jöjjön valami olyan, amitől az ember tényleg nyomot hagy, bár szerintem egy üstökös névvel is nyomot hagy az ember. Vagy csak pusztán kíváncsiság, amiért te minden nap leülsz a gép elé?
Pusztán kíváncsiság, de ténykérdés, hogy ez az üstökös, meg pláne ez a most becsapódó kisbúj, ez egy nagy álom volt. Nem akarnám úgy gondolni, hogy innentől már csak lefele visz az út, tehát hogy a B oldal jön. De ez két nagy álmom volt, amit most két hónap alatt sikerült megvalósítani, de azóta egyébként már találtam új kisbolygókat, mióta ez a becsapódó volt, tehát most ebben a 9 napban találtam még 6 másik ilyen földközeli kisbolygót. Annyi 20
ezt találnak, ahány kisbolygót találsz, mert tudnánk fizetni a játékot.
És egyre a lelkemben ugyanolyan az élmény. Fölmegy a pulzusom, izgulok, küldöm, én vagyok-e az első. Úgyhogy talán még azért van.
Van
a pályában
a feleséged.
Megbeszéltük, hogy nem költözünk kertes házba, mert utálunk, tehát urbánusak vagyunk, lakásban lakunk, nem kell füvet nyírni.
Minden nap leül az ember a távcső elő, minden nap elemzi a dolgokat. Egyre több kérdése van, vagy egyre megnyugtatóbb válaszokat talál, és azt gondolja, hogy elkezdtem egy kicsit ismerni ezt az egész fene nagyságot, amit én kutatok. Vagy egyre több kérdés, egyre több bizonytalanság.
Néha vannak pillanatok, amikor az ember úgy érzi ezt az egészet. Nem tudom ezt jobban megfogalmazni, amikor ugye ezt, ami nagyon nehezen felfogható, ami nagyon problémás, ugye ezt a nagy időt meg a nagy távolságot, ugye egy átlagosan 1,70 magas ember, ami 80 évig él, hogy tud felfogni milliárd fényéveket és milliárd éveket. De néha úgy egy jó pillanatban úgy érzem, mintha belefér az ember fejébe ez az egész dolog. És az egyébként marha jó érzés.
És akkor ezek biztos, a pillanatok teljesen.
Van vannak ilyen jó pillanatok. Hát egyébként a kutatásnál az embernek vannak racionális céljai. Most szeretném elérni a 93 darab földközeli kisbolygót. Most van 70.
Aki észreveszi, vagy azonosítja.
Én, hogy 93. Ez azért fontos, mert Eurázsiában a 92 a rekord a kontinensen, egy spanyol obszervatórium tartja, és én szeretnék 93. Én tartsam a rekordot, én legyek a legnagyobb király.
Nagyon
és közben és akkor vannak ilyen racionális célok. Hát és férfiak vagyunk, versengünk a többi férfi csillagásszal, és akkor már csak az Egyesült Államokban lesznek olyan obszervatóriumok, ahol több földközeli kisbolygót találtak.
Ő mint ember, mint individuum, vagy mint obszervatórium, tehát nincs mögött egy amerikai csávó, aki mondjuk rekordár 81-jel.
Ott már ilyen 10,000-es számokról beszélünk, tehát az én 90-em ahhoz képest. De hát nyilván egy NASA-nak az erőforrásai, egy amerikai egyetemnek az erőforrásai, mások. Ők más dimenzióban mozognak, de ezek mind az Egyesült Államokban vannak. Azon kívül én azt szeretném, hogyha Magyarország a piszkéstető lenne az Egyesült Államok, tehát a második legkomolyabb földközeli kisbolygó kutató hely a világban.
Akkor azt tudod, hogy 93-at kiről kell majd elnevezni? Kacsincs, nyugodtan.
Mindent értek. Fölírtam.
Krisztián, nagyon izgalmas volt, hogy itt voltál. Bocsánat, Ani, a kicsit túlságosan spirituálisan boncolgattuk a témát, de hát kitől várjon az ember válaszokat? Én legalábbis hallom egy olyan embertől, aki minden nap felnéz arra, ami a legcsodálatosabb az égboltra.
Remélem, az kiderült, hogy nem tudok válaszokat adni. Tehát de azzal nem áltatjuk magunkat, én mi semmiképpen, hogy mindent tudunk, de igyekszünk, törekszünk rá, igen, hogy mindent tudjunk.
Egy augusztusi hajnalon éjszakán felnézni az égre, hát ott csak kérdése van az embernek. Nem csodálom, hogy mindenki azon dolgozik, hogy megválaszolja. Nagyon nagy élmény volt, köszönjük szépen,
köszönöm,
hogy itt voltál.
Szépen.
Sárneti Krisztiánnak, a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont csillagászának a beszélgetést. Jövünk vissza, és a klímajátékunk még folyik, úgyhogy lehet nyomkodni a hőmérsékletet, de ma jók vagyunk, nyugi van.
Korrekt,
nyugi, jó hőmérséklet. Úgyhogy egyelőre jól vagyunk öltözve. Jövünk rögtön a hírek után.